Köszöntöm a kedves hallgatókat, hallgassuk meg együtt a mai evangéliumot. János azt mondta Jézusnak: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt hűz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki. Jézus azt felelte: Ne tiltsátok meg neki, mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenetek, veletek van. Az előbb hallott rövid jelenet egy olyan helyzetben hangzik el, amelyet keretez Jézusnak egy jelképes cselekedete. Mégpedig az, amikor odahívott egy gyermeket, magához ölelte, és előzőleg arról beszélt a tanítványoknak, hogy aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. És miközben ezt a gyermeket ott tartja, úgy tűnik, és elmondja a tanítását, közben a tanítványok mindvégig látják azt, akit Jézus kicsinynek nevezett. Hiszen még a ma hallott evangéliumi részlet után is hivatkozik a kicsinyekre. Így szól az Úr utána, aki megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem. Tehát annak a gyermeknek, akit Jézus ott átölelt, és akire hivatkozott nekik, a tanítványoknak, a jelenléte többféle jelképes, tulajdonképpen jelenléttel is szolgált számukra. Az egyik, hogy legyenek olyanok, akik komolyan veszik egymást, és egymás között azokat, akik a legkisebbnek számítanak is, vagyis hogy ne nézzenek el egymás feje fölött. Ennek a gyermeknek pedig, mint aki jelképez számukra fontos valóságot, a második ilyen üzenete az, hogy meg ne botránkoztassanak a maguk keménykedő magatartásával egyet se közülük. Ezt a gondolatot viszi tovább János, a Zebedeus fia, akinek miközben Jézus tanít arról, hogy aki befogad egy ilyen gyermeket, akkor Jézus fogadja be, és hogy az ő nevében befogadni azt jelenti, hogy az atyát fogadja be az ember. Erről János Zebedeus fiának eszébe jut, hogy látott valakit, aki Jézus nevében ördögöt űzött. És János nem tudott ezzel mit kezdeni. Föltételezhetjük, hogy János nem egyedül volt Jézus. Általában kettesével küldte ki őket misszióra. De kiderült, hogy ez, akit ott látott, nem követte őket, nem járt velük. Mégis démonokat űz Jézus nevében. Hirtelen érte János apostolt ez a jelenet, és nem tud vele mit kezdeni. Vajon őt befogadják-e Jézus tanítása szerint? Elfogadják-e az ilyen embernek a szolgálatát, aki nem követi őket? Nagyjából ugyanaz a túlfűtöttség érhető nyomon itt is, mint amikor Szamarián mentek egyszer keresztül a tanítványok Jézussal, és aztán a szamaritánusok nem fogadták be őket, mert Jeruzsálembe tartottak. Ugyanez a János meg Jakab oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy lehívják-e a villámot rájuk. Akkor is megfedte őket Jézus a hirtelenségük miatt. Itt ugyancsak megfeddi őket, hogy ti csak senkit se utasítsatok el, ti csak ne tiltsátok meg neki. Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Az, akit a tanítványok láttak, nyilván hit Jézusban, ez az idegen csodatevő. Mert egyébként nem használta volna Jézus nevét. Természetesen van olyan példa is az apostolok cselekedeteiben, amikor egy zsidó ördögűző próbálja Jézus nevét felhasználni, de aztán rosszul jár. Szkévának a hét fia volt ez, és azon kívül még volt a Simon mágus is, aki szerette volna Jézus nevét, illetve ezt a hatalmat megvenni, hogy Jézus nevében gyógyíthasson. Mindketten elég rosszul járnak, ha utána néznek az apostolok cselekedetében, akkor megtalálják az eseteiket. De ennek az embernek volt hite, mert hogy ki is üzte az ördögöket, tehát Jézus nevére úgy hivatkozott, mint akit már előzőleg hittel befogadta szívébe. Valószínű, hogy Keresztelő János tanítványai közül való lehetett, vagy egy a 72 tanítvány közül, ez az idegen ördögűző. Érdemes egy kicsit megállni Jánosnak ennél a megnyilvánulásánál, hogy megtiltottuk neki. Ez jellemző volt akkor, és talán már nem egyszer ránk is jellemző volt. Amikor valamelyik közösségnek vagy kereszténynek szolgálata nyomán sok gyümölcs, sok megtérés van, és ezt látjuk, de mondjuk nem tartozik a mi katolikus egyházunkba. Vagy éppen, ha katolikusról van szó, és aztán sokan kedvelik és követik, de a megszokottól mondjuk eltérő módszereket alkalmaz, akkor nagyon könnyen kimondjuk rá, hogy eretnek. Nagyon könnyen kimondjuk, hogy meg kéne tiltani neki. Milyen könnyen kiemeljük a nehezebb oldalait, tulajdonságait, csak hogy a saját lelkiismeretünket megnyugtassuk. Tulajdonképpen irigységről van szó. Persze vannak esetek, amikor komoly ellentmondásokról van szó, de ezek általában akkor a vallásunk, hitünknek a lényegét érintik, de ezeket persze nem szabad szó nélkül hagyni. Itt inkább arról van szó, amikor keresztények az Úr nevében tényleg csodákat tesznek, és tényleg hatékonyan közvetítik Isten erejét. Ebben az esetben alkalmaznunk kell a mi korunkra, mi magunkra is Jézusnak a szavait. Ne tiltsátok meg neki, mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog egyhamar szidalmazni.
In consilio ius rogum et congregare sium. Maria obe patroni, expirenta omnibus quicubium terra, dito et magnificentia opus eius, et justitia venus valet in seculum seculum. Memoriam recipiva plenibus suum, misericors et miserata dominus, et scandere fidelis.
Mennyire más Pál apostolnak a lelkülete, mennyire eltérő János apostolnak az ekkori lelkületétől. Pál ugyanis azt írja, hogy örvendezik akkor is, ha Krisztust valaki csak irigységből hirdeti. Tudnélik, Pál apostol egy időben börtönben volt, és erre az ellenségei fölbátorodtak, és mint egy neki fájdalmat okozni akarva, elkezdték hirdetni Krisztust, és ezzel azt gondolták, hogy neki fájdalmat okoznak. Pál apostol viszont örvendezik még ekkor is. Azt mondja, mindegy, hogy így vagy úgy, csak hirdessék Krisztust. És itt egy fontos hozzáállásbeli változást látunk. Pál apostolnak ugyanis már nem a saját személye volt a középpontban. Jánosnál még igen. Túl sokat adott arra, hogy ők kicsodánk. Pál apostol viszont, ahogy ki is mondja magáról másik helyen, élek én, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Éppen ezért ő Krisztus ügyéért élt és halt. Ezért egyáltalán nem veszi zokon, ha más valaki, akár irigykedve is rá, hirdeti Krisztust. Ez egy lényeges pont, amikor neki látunk, hogy evangéliumot hirdessünk, vagy az egyházban bármiféle szolgálatot végezzünk. Ki van a középpontban? Ki áll a szolgálatunk középpontjában, és miért tesszük? Ha úgy fogjuk föl az egész szolgálatunkat, hogy Isten hívott meg, és részt adott nekünk abban a szolgálatban, akkor mindig meg lesz az a szabadságunk, hogy akár siker ér, akár kudarc, teljesen nyugodtak leszünk, mert tudjuk, hogy ez Isten ügye. Ha viszont a magunk ügyévé tesszük olyannyira, hogy úgy gondoljuk, mi adjuk meg Istennek a lehetőséget, hogy segítsen nekünk, és a saját ügyünknek gondoljuk az egészet, akkor sok kudarcot is fogunk tapasztalni, amik aztán letörnek minket. Tehát valaki akár zenei szolgálatban van, akár igehirdetőként, akár betegek mellett szolgál, vagy más területen az egyházban, mindig legyen a tudatában annak, aminek Pál apostol, hogy ez az egész szolgálat Isten ügye. Ő hívott meg. És nála nélkül egyébként se tehetnék semmit. Krisztus tehát kész volt barátként kezelni azokat, akik nem voltak esküt ellenségei. Kész volt a legjobbat feltételezni róluk. Aki nincs ellenünk, az velünk van, mondja. De talán emlékszünk Jézusnak egy másik mondására, ahol azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. Így első hangzásra ellentétesnek tűnik a két mondás. De nézzük meg közelebbről. Ezzel az utóbbi mondásával, tudnélik, aki nem gyűjt velem, az szétszór, vagy aki nincs velem, az ellenem van, ezzel arra utalt, hogy közte és a sátán között egy semlegességet nem tűrő harc van. Vagyis azok, akik Jézussal szemben közömbösek, később ellenségeivé válhatnak. Ezt ugyanis a farizeusoknak, írástudóknak mondta, akik közömbösek voltak, akik hidegek szívűek voltak, és nem voltak hajlandóak őt befogadni. Aki ezzel a semlegességgel vagy közömbösséggel áll Jézushoz, azt előbb-utóbb a gonosz lélek el fogja sodorni a maga oldalára. Ennél a mai evangéliumban szereplő csodatevőnél viszont azt látjuk, hogy Ő lelkesen ott van Jézus oldalán. Ő Jézus nevében csodát tesz. Éppen ezért nem fogja Jézust hamarosan káromolni. Őről a kimondható, hogy aki nincs ellene, az vele van. Tehát a két mondás nem állítható egymással szembe, hiszen más-más környezetben hangzik el. Jézusnak ez a mondása, aki nincs ellenünk, az velünk van, arra sarkal, hogy a tanítványok a lehető legjobbat feltételezzék az emberekről, amikor ítélkeznek a jellemük felett. Legyenek nyitott szívűek, erre indítja őket az Úr. Keressék meg a legkisebbekben is azt az értéket, amit ők hozzátesznek, ahogy ezt majd a holnapi evangéliumban is hallani fogjuk. Aki csak egy pohár vizet ad is nektek az én nevemben. Azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony nem marad el a jutalma. Előfordulhat, hogy valaki persze szembefordul Krisztussal később, olyan ember, aki nem követi őt szorosabban, aki nem tartozik bele az egyházi közösségbe. De ahhoz először meg kell változnia a szívében, hogy ellenségévé legyen Krisztusnak. Persze az egy jó kérdés is fel kell tenni, hogy mi van azokkal, akik az egyházon kívül élnek. Igazából nem a mi dolgunk, hogy megítéljük őket. A mi dolgunk az, hogy tegyük azt, amire Isten minket indít, és hogy a legkisebbet is értékeljük azokban, akik az egyházon kívül is élve mégis valamit tesznek, akár egy pohár vizet is tesznek Isten országáért. Látjuk tehát, hogy Jézus nem csak a nagy vallásos tetteket értékeli, mint az ördögűzés, vagy igehirdetés, hanem egy pohár víz az legegyszerűbb, legkisebb szolgálat. De hogyha valaki ezt Isten országáért teszi, vagy azoknak adja, akik Isten országában szolgálnak, már ez az ember is elnyeri a jutalmát. Krisztus tehát megmutatja itt az igazi mélységét saját szívének. Azt látjuk, hogy ő nagyon nyitott, és nagyon kész elfogadni minden szolgálatot, a legkisebb feléje nyújtott szolgálatot is. Ismerjük a keresztútról azt a jelenetet, amikor Veronika oda megy és a kendőjét nyújtja Jézusnak. Őt is megjutalmazza azzal a képmásával, ami ott marad a kendőn. Erre szoktunk sokszor hivatkozni, de ez ugyanazt jelenti, mint amit kifejezetten az evangélium mond, hogy aki csak egy pohár vizet is ad nektek, nem marad el a jutalma. Egyébként felfedezhetünk ebben a jelenetben hasonlót Mózes és Józsué esetéhez. Ez a Számok könyvéből való példa. Egyik alkalommal kimentek Mózes és Józsué, meg a próféta tanítványok, illetve hát az ő tanítványai, kimentek a szent sátorba a táborból, és ott prófétai elragadtatásba estek. Ketten viszont közülük nem mentek ki, hanem ott maradtak a táborba, de beleszámítottak a kiválasztott tanítványok közé. És ők is elragadtatásba estek, bár a táborban maradtak. Józsué akkor kikelt, és oda ment Mózeshez, hogy Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! Nagyon szép Mózesnek a válasza, és akár Jézus is mondhatta volna. Ezt válaszolta Józsuénak, tűzbe jössz miattam, bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr. hát ezt maga Jézus is mondhatta volna. Mózesnek a szíve, hasonlóan, ahogy Jézusé, nagyon szelíd, alázatos szív volt. Mózesnél többször is látjuk, hogy nem az ő személye van a középpontban, nem az ő ügye, hanem teljesen Isten ügye. Ez nagyon sokszor megmutatkozik. Ez a Jézusi lelkület tehát ott volt már Mózesben is. Kedves hallgatók, ennyi tehát erről a mai rövidke kis evangéliumról, érdemes elővenni, és mondatonként lassan elolvasni, és hagyni magunkat megérinteni, hogy vezessen az Úr bele azokba a általunk talán eltakart, letakart életünk eltakart eseményeibe, amiről nem szeretnénk tudomást venni. Engedjük, hogy az Úr kihozza belőlünk a legjobbat, azt a lelkületet, ami igazán Jézus szívét jellemzi, vagy Mózes szívét. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!